nektek is békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg ünnepi istentiszteletünket a különön lapon lévő 579-es számot viselő énekkel. Így kezdődik ez. Kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a vinkóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon. Szánj meg, Isten! Kezdjük meg Isten tiszteletünket, tehát az 579-es számot viselő külön lapon lévő énekünkkel. Majd pedig imádságra készülve az 50-es számú énekünk első versszakát fogjuk fennállva énekelni. Így kezdődik ez. Bú, gond, ekéje szánk, Szentlélek, szállj le ránk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből is így szól Isten szent igéje, és amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és történt nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteltette az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólni. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak, minek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, ezt mondva egymásnak, nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak, mi módon halljuk hát őket kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek, elámíták, akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Lídiának tartományaiban, amely Ciréne mellett van, és a római jövevények mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Péter azonban előállt, a 11-el felemelte szavát, és szólt nekik, zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet. Mert nem részeg ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, amit megmondatott Joel prófétától, és lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak, és tesznek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelent, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét hívja, segítségül megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erőt és csodatételek és jelek által, amelyet ő általa cselekedett Isten ti közöttetek, amint magatok is tudjátok. Akit az Isten föltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia, mert Dávid ezt mondja ő róla, maga előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod, hogy az én lelkemet a sárban, és nem engedett, hogy a te szemeid rothadást lásson. Megjelentetted nekem az életnek utait, betöltesz engem örömmel a te orszáid előtt. Atyám fiai férfia, szabad nyilván szólnom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja fel a Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Erőre látván ez szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanú bizonyságai vagyunk, annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és megígért szent lelket megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallottok. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve az 50-es énekünk első verszakát énekeljük fennállva, így szól ez, így kezdődik, hú, gond, ekélye szánt, Szentlélek száj leránk. Köszönjük neked a mai ünnepet, köszönjük azt, hogy te, amikor bennünket és ezt a világot teremtetted, eleve ünnepekben gondolkodtál. Legyen mihez mérni magunkat, legyen mihez tartani magunkat, és akkor örülsz a legjobban, hogyha ez az ünnep a veled való közösségről szól. Örökké való Isten, amikor adtad a pünkös csodáját és beteljesítetted a Szentlélek elküldetésekor, akkor abban gondolkodtál, hogy mindenki a maga nyelvén, a maga műveltsége, ismeretei, tanulmányai alapján értse azt, hogy miről is szól az örökkévaló Istennel való közösség. Nem érthetetlen nyelvben gondolkodtál, hanem mindenki a maga nyelvén, maga értelme szerint tapasztalhatja meg azt, hogy neked mindenkivel terved van. Mindenkivel, aki ma itt van. Mindenkivel, aki talán ki sem meri mondani, hogy lelke mélyén keresi a veled való közösséget. Lehet, hogy nem meri eldönteni azt, hogy milyen jó volna végre ebben a kérdésben is dűlőre jutni önmagával. Örökké való Isten, neked hatalmad van arra, hogy ma ebben az évszázadban most szóljál kinek-kinek a szívéhez. Annak is, aki nem is gondolja önmagáról, hogy veled kapcsolata lehet. Annak is, aki régóta keresi és kutatja az igazságot, filozófikus módon közelít hozzád, vagy egyszerűen nem is törődik azzal, hogy vagy-e létezel, hogy Jézusban közel jöttél hozzánk, vagy hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, vagy lehet. Te ma akarod adni a pünkösdnek ezt a csodáját, amikor megszólítasz mindannyiunkat. Nem egyformán érinted meg a lelkünket, nem egyformán kerülünk a hatalmad és az üzenetek hatása alá, hanem kinek-kinek műveltsége, tanulmányai, érzelmei alapján szólítod meg a szívét. Hagyd lehessen ez a pünkösd is egy ilyen csoda. Örökkévaló Isten, benned nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Te ugyanúgy szólsz ma, mint ahogy szóltál az apostolok idejében, szóltál Mózesnek, a te szolgádnak, vagy szóltál a te barátodnak, Ábrahámnak és az ő utódainak. Ugyanúgy akarsz ma hozzánk, az itt lévőkhöz, azokhoz, akik ma bizonyságot akarnak tenni hitükről, mindenkihez, aki hozzád kiáll. És ahogy mindig el szoktuk mondani, abban az ígéretben hiszünk, és abba kapaszkodunk, amit te megígértél, hogy a te igéd nem fog hozzád visszatérni üresen, hanem kellő időben megtermi a gyümölcsét, lehet, hogy tőlünk függetlenül, vagy lehet, hogy megadod azt a kegyelmet, hogy megtapasztalhassuk azt, amint a te igéd elvégzi a maga munkáját. Hagy könyörögjünk, örökkévaló Isten, légy közöttünk, áld meg jelenléteddel együtt létünket, hiszen ha nem vagy itt, értelmetlenné vált az, hogy mi összegyűltünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Az énekkar szolgálata fog következni.
Thank you.
gyülekezet, egy kicsit hosszúra fog ma nyúlni az Isten tisztelet, de annál érdemesebb végig várni az Isten tiszteletek végét, hiszen nagyon sok érdekes dolog fog történni, talán ha nem is annyi érdekes dolog, mint az első pünköskor, de annyi bizonyára, ami a mai pünköskor, úgyhogy mindenki maradjon nyugodtan, ne siessünk haza, ha lehet, akkor maradjunk együtt szeretett vendégség keretein belül, úgyhogy nem kell főzni otthon, ételt melegíteni és egyéb dolgot tenni, úgyhogy lesz időnk végigvárni az egész mai napot. Több olyan dolog fog történni, ami egy szokványos Isten tiszteleten nem szokott történni. Nagy örömünkre keresztelő lesz ma, konfirmációi vizsga lesz ma, próbatagfelvétel lesz ma, tagfelvétel lesz ma. Valaki azt mondta, hogy már csak temetnem kellene. Temetni nem fogok, de bennünk lévő rossz gondolatokat talán eltemethetjük. És nagy örömünkre meglátogatott bennünket a Krisztusszege kápolna lelkésze és tagsága. Valami pici kis közünk van egymáshoz, már nem csak azért, mert egy házban szolgálunk, hanem amikor ez a templom átépült, akkor Ildikó befogadott bennünket a kápolnájába, és ott rendszeres istentisztelet lévén elkezdtek a házból is járogatni, és talán egy picit ösztönzőleg hathatott ez a gyülekezet is, hogy azóta nagyszerűen működik ez a gyülekezet, és most kíváncsiak voltak ránk, eljöttek meglátogatni bennünket, Isten hozott mindenkit, neked pedig kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg szolgálatodat. Most ebből következik, hogy ahogyan Ravasz püspök mondta, hogy ha az egyik lelkész átmegy a másik lelkész fennhatósága alatt tartozó területen, és nem köszön be hozzá, akkor valamelyikük az ember. Tehát most beköszön hozzánk Ildikó, és ő fogja a szolgálatot is tartani. Nagy örömünkre ő fog szolgálni közöttünk, csak azért, hogy egyikünk se legyen gazember. És mielőtt erre sor kerülne, a 428-as éneket énekeljük el. A 428-as ének így kezdődik: nagyszerű dolgot sejtett a lélek, szívünkben ébreszt várakozást, üdítő ígéret cseng a fülünkbe, lesz tavasz, eljön a bő aratás, várjuk szent üzet, pünkösdi lélek, járjad a szívünk át. Ennek az éneknek az első verszakát énekelni kell, és utána akkor Szabó Ildikó testvérünk fog szolgálni. 428-as ének első verszakát énekeljük tehát.
Sikeresen elkerültük. Szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak a magam nevében, hanem azok nevében is, akik tényleg a Krisztusszege kápolnába járunk rendszeresen. Amikor Miklóssal megbeszéltük, hogy egy szabadságot adott nekem, hogy bármiről beszélhetek, akkor persze ez részint könnyebbség, részint nehézség, és egész héten a Ez a bibliai vers járt a fejembe, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem azért lelkem által. Az új fordításban ez úgy szerepel, az én agyam még a Károlit rögzítette, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem azért lelkemmel, mondja a seregek ura. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem szeretem a szövegkörnyezetükből kiragadni az igéket. Ezért most is megnéztem, hogy milyen összefüggésben hangzik el ez a prófétai szó, és felolvasom az Zakariás könyve 4. részének első 14 versét. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és azt kérdezte tőlem: mit látsz? Így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején lévő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól, mit jelentenek ezek, uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt feleltem: nem tudom. Erre ő így szólt hozzám: ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Mondja a seregek ura: ki vagy te, nagyhegy? Siksággá válsz Zerubbábel előtt, ő teszi el a zárókövet, miközben ezt kiáltják: áldás, áldás szálljon reá. Ezután így szólt hozzám az Úr igéje: Zerubbábel kezei rakták le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Akkor megszólaltam és megkérdeztem tőle: mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem: mit jelent az olajfáknak az a 2 ága, amelyekből 2 aranycsövön átfolyik le az aranyszínű olaj? Megkérdezte tőlem: nem tudod, mik ezek? Azt feleltem: nem, uram. Ekkor így felelt: ezek ketten a fölkentek, akik az egész föld urának szolgálatára állnak. Én őszintén megértem, hogy így első hallásra, vagy akár sokadszori hallásra is, ez az ige szakasz zavarba ejtő. Tényleg olyan, mint amikor valaki álmodik, és az álmunkban ugye sok olyan kép is megjelenik, amiket bár ugyan ismerünk a hétköznapi életből, de valahogy másképp, más összefüggésben látszódnak egy álom során. Ez az ige szakasz első olvasása zavarba ejtő, és nehezen érthető. Zakariás próféta Dárius perzsa király uralkodása alatt élt, és a történelemből tudjuk, hogy ez az uralkodók a Krisztus előtti 521-től 448-ig gyakorolhatta a hatalmát. Biblia ismerőknek mondom, hogy Zakariás Ageus próféta kortársa és prófétai munkájának a folytatója. A Biblia tudósok azt is sejtik, hogy Zakariás próféta könyve több szerzőműve, de az az ige szakasz, amit felolvastam, és az a látomás sorozat, ami Zakariás próféta könyvének első részében van, az történetileg is köthető Zakariás prófétához és a babiloni fogság utáni eseményekhez. Mi volt ez a babiloni fogság, azt majd a későbbiekben el fogom mondani. A prófétai könyvnek ebben a részében Zakariás látomásokban mondja el Júdának és Jeruzsálemnek, tehát Izraelnek és a fővárosának, a templomnak és a gyülekezetnek a helyzetét és a jövendőbeli sorsát. A képek, amiket használ, az a korabeli zsidóság számára tökéletesen ismert kép volt. Talán a menórára mi is gondolhatunk itt, bár az egy más típusú gyertyatartó, mint az, ami a jeruzsálemi templomban, a szentélyben ott volt. Ugyanis történhetne másképp, hiszen Isten nem tesz erőszakot rajtunk, amikor kijelentést ad, nem üres bábként használ bennünket. A prófétán keresztül úgy üzen Isten népének, hogy abban mind a próféta személyisége, mint pedig korának kultúrája jelen van. Zakariás lát egy olyan olajmécsest, ami már hasonlít a szentélyben lévőhöz, mégis gazdagabb, díszesebb annál, és nagyobb fényt is tud, ha megvalósítanánk, akkor azt látnánk, hogy nagyobb fényt is tud kibocsátani. Két olajfa táplálja, így természetes állandó energiaforrása van. Mintha magától égne, mintha az, hogy világítson, működjön, nem tűnne semmilyen emberi erőfeszítéstől. Mert egyébként függ, hiszen az olajbogyókat le kell szedni, le kell sajtolni, át kell szűrni, tisztítani kell ahhoz, hogy a szentély számára felhasználhatóak legyenek. Azt mondanánk, hogy itt egy egészen valódi, megújuló energiaforrásról van szó. Két olajfa ontja magából azt az olajat, ami a mécses működéséhez szükséges. A proféta értetlenül áll ezelőtt a kép előtt, és megkérdezi a vele beszélő angyalt, mi is ez voltaképpen. Itt hangzik el az a mondat, amire én pünkösdre készülve elmondani, hogy visszhangzott a szívemben, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkem által. És hangzik majd az angyal által a magyarázat is. A látomás Zerubbábelnek szól. A hazatérő nép politikai vezetőjének, Dávid is sajtnak. Az, aki legitim módon várhatja, hogy a helyreállt Izraelnek az uralkodója lesz. Az ő keze rakja el, persze van ennek egy hivatalos formája, az éppen uralkodó király által kinevezett tartományfőnök ő, az ő keze rakta le a lerombolt templom új alapkövét, és elhangzik az ígéret, hogy az ő keze fogja majd a zárókövet is feltenni. Akik gúnyolták a kicsi kezdetet, annak azok örülhetnek majd a beteljesedésnek. Itt kell megjegyeznem, hogy amikor, ha jól emlékszem rá, a Krisztus előtt 583-ban a zsidó nép vezetőit és előkelőit, a politikai, gazdasági és kulturális elitet elhurcolják Babilóniába, kitelepítik őket, mai szóhasználattal élve, akkor ez Izrael történetében egy nagyon nagy válság, egy nagyon nagy krízis volt, ami hosszú távon azonban szolgálta a megmaradásokat. Az, hogy ma van Bibliánk, az, hogy tudjuk olvasni a Szentírást, az, hogy kialakult a zsinagógális rendszer, ami a mai judaizmusnak az egyik alapját is képezi, az mind-mind itt kezdődik. De voltak olyanok, akiket gyerekkorukban hurcoltak el, kicsi gyerekként, és akkor látták utoljára Jeruzsálemet. És most visszatérve látták a jeruzsálemi templom, a salamoni templom dicsőségét és nagyságát, és most visszatérve olyan kicsinek, olyan semminek látják mindazt, ami itt most egyáltalán elkezdődik. És persze a gyerekkori emlékeinkben fel is nagyítódnak a dolgok. Ki ne emlékezni arra, hogy egy ház, vagy akár egy tárgy, amit gyerekkorunkban olyan nagynak láttunk. Pár évtized múlva, ha rátekintünk, akkor azt mondjuk, hogy tényleg ilyen kicsi lenne. Nem ilyenre emlékeztünk. Így vagy úgy, de most egy szerényebbnek tűnő építkezés kezdődik, hiszen mások a feltételek. Egy fogságból hazatért, sok tekintetben meggyötört nép, az, amelyik megpróbál újat kezdeni. És talán pontosan innen, a kezdetek helyes megértésétől fejthető fel igazán ennek a látomásnak az üzenete. Izrael népe 70 évnyi raboskodás után visszatérhet a hazájába. És emögött természetesen ott van egy politikai esemény, egy új uralkodó került az állam érére, egy újfajta kül- és belpolitikával, de a fogságban élők ebben Isten kezét látták, és a prófétai szó beteljesülését. Hiszen Jeremiás megjövendölte a fogság végét, és a hazatérés, az új exodus, az új szabadulás megvalósulását. Persze csak kevesen tértek vissza, nem az egész Izrael. Sokan ott maradtak Babilóniába, hiszen már gyökereket keresztettek ott, hiszen sokan már ott is születtek. Sokuknak már csak apáik vagy nagyapáik elmondásából volt ismerős az, hogy hogy is nézett ki régen Jeruzsálem, milyen volt a templom, milyen volt ott az élet. De akik elindultak, az élet egy hosszú út. Várakozással és reménységgel indultak el, hiszen az új kezdet mindig olyan sok ígéretet hordoz magában. Átéljük ezt, amikor egy gyermek megszületik. Milyen ígéretes egy gyermek? Mennyi mindent álmodunk bele? És mennyi minden valósulhat meg benne és általa? Nagy népek, kiemelkedő történelmi események születtek már meg egy gyermek megérkezésével. És nagyon sok kezdet van az életünkben. Egy kapcsolat kezdete, egy házasság kezdete, egy új munkahely, egy keresztelő, egy konfirmáció, egy egyháztagság, mind-mind egy új kezdet. És mi reménységgel szoktunk az új kezdetek elé nézni, mert mindezekben a kezdetekben ott van Isten megújító, újat kezdő jelenlétének a valósága. Izrael népe Zerubbábel vezetésével megérkezett Palesztinába, és hozzá kezdett az elpusztult templom újraépítéséhez. Mert ez volt a legfontosabb. A magánháza, aztán a külső várfal építése is csak ezután következett. A lelki-szellemi központ legyen újra a helyén. Ez az, amihez majd lassan hozzárendeződhet minden. Mert ahol ez nincs meg, és amelyik életben ez nincs meg, ott könnyen szétforgácsolódik minden. A hazatérő nép azonban sokfajta nehézséggel találkozik. A régi házak helyén romokat találnak. Gondoljuk el, 70 év alatt, ha egy évig nem gondoznak egy házat, mivé lesz. 70 év telt el. A tájék, amit évtizedeken keresztül nem műveltek, teljesen elvadult. Mindenfajta veszélyes vadak telepedtek meg a környéken. És az őslakosok helyét más népek foglalták el, akik sokfajta módon megpróbálták megakadályozni a helyreállítási munkálatokat. Nem csoda, hogy egy idő után a nép elkedvetlenedett. Talán becsapottnak is érezte magát, hiszen Isten szavára mozdultak, de fennakadtak a hétköznapok küzdelmeiben. És ekkor szólal meg Zakariás, és mondja el a látomásain, és ezen a látomáson keresztül is Isten üzenetét. Hiszen ez a látomás nem más, mint a kezdeti lendületet követő megtorpanás utáni folytatásnak a hogyanja. Nem hatalommal és erőszakkal. Hát akkor mivel, kérdezhetnénk. Mivel lehet követ kőre rakni? Elvadult földet újra termőföldé tenni. Ellenséges, rossz akaratú szomszédokat elhallgattatni, hanem erővel és hatalommal. Mégsem várhatunk ölbetett kézzel, és várhatunk a sült galambra. Gondolhatták az izraeliták, én nem tudom, hogy ezt a képet használtak, de biztos volt akkor is annak a nyelvnek és annak a kornak is valami ilyen szólásmondás, hogy nem várhatunk a sült galambra. És ezt gondoljuk mi is. Mert vannak emberek, akik csak az erőből értenek. Ugye vannak? Vannak helyzetek, amiket csak hatalommal lehet megoldani, és kár lenne ezt letagadni. És nekem sem jutna eszembe most egy most konfirmáló ifjú titánnak, Gergőnek azt mondani, hogy nevesd be az erődet, képességeidet, mindenedet, amit csak van, a terveid, a céljaid megvalósításába. Nem, azt mondom, hogy vesd be, használd, építkezz, használj mindent a céljaid megvalósításához, amit csak van. Mert ez az ige nem arról beszél, hogy ne használjuk az erőnket, a képességeinket a céljainkhoz. Nem erről szól. Hanem végső soron arról, hogy kitől, mitől várjuk azok megvalósulását. A folyamatok hogyanjáról, a megoldásaink mikéntjéről beszél ez az ige. A kommentárok megjegyzik, hogy vélhetőleg ebben az általam először hangsúlyozott mondatban van egy csendes figyelmeztetés Zerubbábelnek. aki tartományfőnökként részt vett a többi tartomány vezetőjével együtt abban a szervezkedésben, ami a meggyengült királyi hatalmat kihasználva a tartományok függetlenedését célozta meg. Mintha azt mondaná Zakariáson keresztül Isten, hogy Zerubbábel, ne ettől várd a megoldást. Nem ez fogja elhozni a nép politikai függetlenedését, hanem az, amit Isten lelke munkál ki a történelmi eseményekben és az egyes ember életében. Hát hogyan munkálkodik Isten lelke, amit az általunk ószövetségiként ismert iratokban, vagy ami az általunk ószövetségként ismert iratokban csak egyeseket ragadott meg? Pünköskor pedig, hiszen kiárasztotta erre a világra, hogy a benne hívőkben és a benne hívők által munkálkodjék. A legelső utalás, amit Isten lelkére találunk, az az, hogy a teremtést megelőzően Isten lelke lebegett a vizek felett. A természettudósok évmilliárdokról beszélnek, és ilyenkor nekem mindig belecsendül a fülem. Ebbe a mondatba, mert igaz vagy nem? De ez az emberi értelem számára követhetetlen, ezek az évmilliárdos számok. Azonban mégis valamilyen módon ott van ebben a történetben az is, hogy az isteni akarat megnyilvánulása ahhoz, hogy a cselekvés, a teremtés elkezdődjön, idő kell, valami történt előtte. A bibliai nyelvben, a héberben ez a kifejezés úgy is olvasható, hogy Isten lelke kotlott a vizek felett. Aki hozzám hasonlóan falusi gyerek, annak még az élmény anyagában benne van, hogy milyen az, amikor arra érdemes tojásokra ráültetik a kottos tyukot, és az ül heteken át, majd egyszer csak megrepednek a tojások, és előjön a csirke. És ezen nem szabad a tojásokat megrepeszteni, mert akkor nyomorék csirkék fognak születni, hanem meg kell várni, mert megvan annak a maga ideje. Ismerjük-e annak a jó ízét, amikor valamit kikotlunk? Amikor hagyunk időt magunknak arra, hogy döntések szülessenek bennünk, hogy a dolgok körülöttünk és bennünk megérlelődjenek. Isten lelke türelmes, érlelő lélekként jelenik meg már a Szentírás kezdeti lapjain is. Ugyanakkor sosem passzív, miközben fellelhető a teljesen hétköznapiban, néha mégis meglepően, megbotránkoztatóan nyilvánul meg. Saulról, Izrael első királyáról van feljegyezve, hogy miután felkerül Sámuel szolgálatra, a királyságra, elkezd profétálni. És a környezete döbbenten kérdezi, hogy Saul is a proféták között van? Ez nem illik a képbe. Pünköskor pedig a Szentlélek kiáradásakor a jelenlévő sokaság egy része azt mondja az apostolok viselkedésére, hogy éles borton részegeztek meg ezek. Mert csak így tudták megmagyarázni az apostolok viselkedését, miközben teljesen másról volt szó. Jézus azt mondta az apostolainak, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim. Félénk, gyáva, emberekből a lélek bátor hitvallókat formált. A Szentlélek, miközben sosem erőszakos az emberrel, néha túlsegíti önmagán, önmaga korlátain, önmaga gátjain, önmaga képességein. Jézus Krisztus azt mondta Nikodémusnak, hogy a szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A lélek mozog és mozgat. A Szentlélek által vezetett ember olyan utakon találja magát, amire sosem indult volna el önként. De nem csak kifelé mozog és mozgat, a lélek befelé is mozog és mozgat, az ember szíve felé. Szintén a János evangéliumában található Jézusnak az a mondata, hogy a lélek megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek belül is mozgat. Régi eseményeket, amiket akkor igazolni tudtunk, láttad hibás, olykor bűnös lépésként. Dédelgetett viselkedési formáinkat korrigálja, tükröt tart. De sosem azért, hogy megszégyenítsen vagy megalátson, hogy kétségbeesésbe taszítson, hanem azért, hogy a bűn miatt eltorzult Isten arc újra kiábrázolódjon bennünk, rajtunk, hogy valami a teremtettségből újra helyreálljon. Sok minden elmondható lenne a lélek munkájáról, de térjünk vissza az eredeti igénkhez, amiben lehetséges, hogy ez az üzenet hangzott el Zorobábel felé, és így felénk is, hogy Zorobábel, gondold meg, mi, ki mozgat téged. Mi az, amire megmozdulunk, ami hajt, ami a megoldásainkat diktálja? Kirakja fel a zárókövet. Ugye itt elhangzik az a nagy ígéret, ott van a befejezés ígérete, hogy a templom fel fog épülni. Biztatja az elcsüggett kortársai Zakariás. Hiába annyi akadály, a lélek ott van ebben a munkában, hát rajta. Ez az üzenet lényege. Így mai nyelvvel lefordítva. A templom felépült. Nem véletlenül mondja Aggeus próféta, hogy nagyobb lesz a második templom dicsősége, hiszen ebbe a templomba járt Jézus Krisztus. De a történelmi feljegyzések tanúsága szerint nem Zerubbábel rakta fel a zárókövet. Ő nyomtalanul eltűnik a szemünk elől, és ezzel a dávidi sajnak, a királyi vérvonalnak, az egyenesávú királyi vérvonalnak vége szakad. Valószínű, hogy annak a politikai bosszú hadjáratnak lett az áldozata, amiben a hatalmában megerősödött Dárius leszámolt az ellenfeleivel. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Üzente Isten Zerubbábelnek, és üzeni nekünk is. Meghalljuk ezt az üzenetet. Amen. Egy pillanatra imádkozzunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan sok minden mozgathat bennünket, Úrunk, amiről nem is tudunk. Segíts nekünk, hogy az, ami mi hatalmunk és mi erőnk, az a szembe tudjunk nézni, nem veted el, csak kézbe szeretnéd venni. Szeretnéd, ha lelked által mozgatott, rád figyelő, téged ki és megvárni tudó emberekké válnánk. Kérünk, hogy segíts meg bennünket ebben. Amen.